Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentléleknek ködösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 66. Zsoltár első versét énekeljük. A 66. Zsoltár első verse így kezdődik: örvendj egész föld az Istennek. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket a 299. ének első versének éneklésével. A 299. ének így kezdődik: Jézus hív, bár zúg morajlik, életünk vad tengere. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, a János írása szerinti szent evangélium első részének 35-től a rész végéig, tehát az 51-ig terjedő verseiből. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. A János evangéliuma első részének 35. és következő verseiből így szól a mi Urunk igéje. Másnap ismét ott állt keresztelő János két tanítványával együtt, és rátekintve Jézusra, aki arra járt, így szólt: íme az Isten báránya. Meghallotta a két tanítvány, hogy ő ezt mondta, és követték Jézust. Jézus megfordult, és amikor meglátta, hogy követik őt, megszólította őket: mit kerestek? Ők pedig ezt válaszolták: rabbi, ami azt jelenti mester, hol van a lakásod? Ő így szólt: jöjjetek és meglátjátok. Elmentek tehát, meglátták, hol lakik, és nála maradtak azon a napon, körülbelül délután 4 óra volt ekkor. A kettő közül, akik ezt hallották Jánostól, és követték őt, András, Simon Péter testvére volt az egyik. Ő, mihelyt találkozott testvérével, Simonnal, ezt mondta neki, megtaláltuk a messiást, ami azt jelenti felkent. Oda vitte Jézushoz, aki rátekintve így szólt, te Simon vagy, Jóna fia, téged Kéfásnak fognak hívni, ami azt jelenti kőszikla. Másnap Jézus Galileába akart indulni. Ekkor találkozott Fülöppel, és így szólt hozzá, kövess engem. Fülöpp pedig Betsaidából származott, András és Péter városából. Fülöpp találkozott Natanaellel, és így szólt hozzá, megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, akiről a próféták is írtak, Jézust, a József fiát, aki Názaretből származik. Származhat-e valami jó Názaretből? Kérdezte tőle Natanael. Fülöp így válaszolt, jöjj és lásd meg. Amikor Jézus látta, hogy Natanael közeledik feléje, azt mondta róla, íme egy igazi izraelita, akiben nincsen álnokság. Natanael megkérdezte tőle, honnan ismersz engem? Jézus így válaszolt neki, mielőtt Fülöp idehívott, láttam, hogy a fügefa alatt voltál. Natanael így szólt hozzá, Mester, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így válaszolt neki, mivel azt mondtam neked, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel, ennél nagyobb dolgokat fogsz látni. És hozzátette, bizony-bizony, mondom néktek, meglátjátok a megnyílt eget és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az ember fiára. Istennek áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Áldunk és magasztalunk téged, Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, aki gondunkat viselted az elmúlt héten is. Átsegítettél munkánkon, próbáinkon, nehézségeinken, és megadtad, amire szüksége volt a testünknek és a lelkünknek. Áldunk téged, hogy olyan szeretettel szeretsz minket, hogy elküldted egyszülött fiadat, megváltó urunkat, Jézus Krisztust, akinek mi is a tanítványai lehetünk, és mi is átélhetjük az ő közelségét, áldását, a vele töltött időnek minden nagyszerűségét, hiszen nekünk az, ami vigasztalásunk és reménységünk, hogy nem a magunkéi vagyunk, hanem hűséges megváltónknak, Jézus Krisztusnak a tulajdonai. Arra kérünk, hogy ezen a mai istentiszteleten is szólíts meg minket az igén keresztül. Tedd készé a szívünket az ige meghallására, befogadására és megtartására. Add, hogy lelked világosságában értsük is az ige üzenetét, és ne legyen hiába való az az idő, amit most veled töltünk itt a templomban, vagy otthon a monitor előtt, de ugyanúgy mindannyian egy közösség lehetünk, akik téged keresünk, akik téged hallgatunk, akik az életünket oda akarjuk igazítani a te igédhez. Add, hogy ez a mai istentisztelet mindnyájunk áldására lehessen. Amen. Az ige hallgatására készülve a 434. ének első versét énekeljük. A 434. ének első verse így kezdődik, vedes Jézusunk, s véred indulunk. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, Isten szent lelkének segítségül hívásával. Előbb felolvasott bibliai szakaszunkban van megírva, valamint a Máté evangéliuma 4. fejezetének 19. versében, ahol Jézus ezt mondja, jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Kedves testvérek, ezen a mai istentiszteleten már a János evangéliumát kezdjük sorra venni. Múlt héten még ószövetségi igéket vettünk, most pedig a gyermekistentiszteletekkel párhuzamosan új szövetségi történetek kerülnek sorra. Jézusnak ezt a mondatát, felszólítását szeretném a mai istentiszteleten, ha mi is úgy hallanánk meg, hogy a szívünkbe zárnánk, jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Ez a kétrészes mondat ugyan nem a felolvasott történetben hangzik el, de áthatja azt a leírást, amit János evangéliumából olvastunk. A mondat első felében Jézus arra hív, hogy menjünk utána, legyünk az ő követői, a másik felében meg arról szól, hogy a követőit emberhalászokká teszi, olyanokká, akik alkalmasak lesznek arra, hogy másokat Jézushoz vigyenek, Jézushoz vedessenek. Gyermekkoromban sokszor hallottam már azt a történetet, amikor Jézus a halászháló mellől hívta el a tanítványait. Itt két testvérpárról van szó, Simon Péter és András, akik Jóna fiai voltak, valamint Jakab és János, a Zebedeus fiai, ők voltak az első tanítványai Jézusnak, és a névsorban, a tanítványok névsorában is mindig az első négy őket jelenti. És én sokáig azt hittem, hogy ez a négy ember akkor találkozott először Jézussal, amikor ott a galileai tenger partján elhívta őket a halászháló mellől. De János evangéliumát éppen az a János írta, aki mindegyik eseménynél ott volt, és az ő beszámolójából még pontosabb képet kaphatunk arról, hogy hogyan találkozott Jézus először a tanítványaival. Itt kiderül, hogy András és János már korábban is tanítványok voltak, csak éppen nem Jézus tanítványai még, hanem Keresztelő János tanítványai. Az egyiket nevezi meg az evangélista Andrást, a másikat szerénységből hallgatta el, őról a magáról van szó. Az egész evangéliumban nem mondja magáról, hogy én, hanem az a másik tanítvány, vagy az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Itt Keresztelő János az ő két közeli tanítványát oda vezeti Jézushoz. Úgy mutatta be nekik Jézust, mint aki őnála nagyobb, Keresztelő Jánosnál, aki előbb volt, mint ő, mint János, és aki minden szempontból fontosabb nála. És amikor azt mondta Keresztelő János Jézusról, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét, vagy aki hordozza a világ bűnét, akkor András és János elindultak Jézus után, elindultak Jézus nyomában. Ekkor még nem a Jézus hívására, hanem csupán érdeklődésből kezdték követni Jézust. De maga Jézus is hallani akarta, hogy miért eredt a nyomába ez a két tanítvány, ezért hátrafordult és megszólította őket, mit kerestek. A tanítványok erre visszakérdeztek, hogy Mester, hol laksz, hol van a lakásod? Mintha azt mondták volna ezzel, hogy szeretnénk elmenni hozzád, Mester. Szeretnénk veled tölteni egy kis időt, de ha lehet, akkor nem itt, ahol ennyi ember van jelen, hanem belső csendben és nyugalomban. Hol van ez a hely, Mester? Hol van a lakásod? Jézus pedig magával vitte őket a szállására, és nála maradtak azon a napon. Itt, amikor János erről ír, még az időpontot is megjelöli, hogy délután 4 óra volt ekkor. Évtizedekkel az esemény után írta le János az evangéliumát, de még a részletekre is emlékezett, annyira nagy hatást gyakorolt rá a Jézussal töltött idő. És bár akkor a tanítványok maguk sem tudták pontosan megmondani, hogy mit kerestek, de a Jézussal való beszélgetés után már ezt tudták mondani, megtaláltuk. Megtaláltuk a messiást. Megtaláltuk azt, akit már olyan régóta vártunk, sőt nem csak mi, hanem az elődeink is. De jó, hogy ő maga is engedte, hogy rátaláljunk, hogy megtaláljuk őt. És Jézus most tőlünk is megkérdezi, mit kerestek? Mi áradban vagytok? Mi az, amit éppen nálam kerestek? Miért jöttetek el a templomba, vagy miért kapcsolódtatok be az istentisztelet közvetítésébe? Mi az, ami most foglalkoztat? Mi az, ami arra ösztönöz, hogy ide akartok jönni hozzám? Jó lenne, ha Jézusnak erre a kérdésére magunkban meg is tudnánk válaszolni. Ehhez persze egy kicsit magunkba kell néznünk, és végig kell gondolnunk, hogy tényleg miért is keressük a Jézus közelségét. Azért jöttünk az Isten tiszteletre, mert így illik, mert ez a szokás. Vagy várunk valamit Jézustól? Várunk tőle segítséget, bátorítást, vigasztalást. Esetleg eligazításra van szükségünk életünk egy nehéz döntése előtt? Arra a kérdésre, hogy mit kerestek, bizonyára megvan a válaszunk. Én a boldogságomat keresem. Én békességet keresek a lelkemnek. Bocsánatot várok a bűneimre. Örök életet keresek Jézusnál. Az üdvösségemet szeretném nála megtalálni. Van egy ének az újabb énekeskönyvünkben, Jézus, téged kereslek, békességre vágyva, űzött, hajszolt életem, látod milyen árva. Engedj közel magadhoz, szólj hozzám szelíden, ígéd áldott vigasza csöndesítse szívem. Lehet, hogy ez az ének is kifejezi a mi vágyunkat, de nekünk magunknak is tudnunk kell, hogy mit keresünk Jézusnál, és hamar rájövünk, hogy nem is az ő ajándékaira van nekünk annyira szükségünk, hanem magára Jézusra. Nem is így kellene, hogy mit keresünk, hanem kit keresünk. Őrá magára van szükségünk, hogy átéljük az ő szabadítását, és hogy minél többet vele lehessünk, Jézussal lehessünk. És ahogy az első tanítványokat Jézus szívesen látta a szállásán, úgy ő ma is biztosít számunkra olyan minőségi időt, amit vele tölthetünk. Feltéve, hogy mi is tényleg szeretnénk őszinte szívvel vele lenni, együtt lenni Jézussal. Akár kettesben is vele lehetünk, erre is van példa az Új Szövetségben, amikor négy szem közt beszélget Jézus samáriai asszonnyal, Nikodémussal vagy másokkal, és nekünk is felajánlja, hogy amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és zárd magadra az ajtót. Lehetünk így együtt az Úrral, és áldott az a csend, amikor minden mást ki tudunk iktatni, ki tudunk kapcsolni, nem zakatolnak bennünk a gondolataink, hogy milyen napi teendők várnak ránk, és hogy mi a következő sürgős elintéznivaló, hanem tudunk egy kicsit teljesen az Úrra figyelni. Ezt a bele töltött időt semmi más nem tudja kipótolni. Ne sajnáljuk hát a reggelünkből is azt a kis időt kiszakítani, hogy elolvassuk a napi igét, hogy imádkozzunk azért, hogy mi is meghalljuk, megértsük az ő szavát, az Úr akaratát, és hogy arra a napra eligazítást kapjunk tőle. Az ilyen áldott idők meghatározzák az egész napunkat, az egész életünket. Van, hogy nem négy szem közti kettesben töltött idő jelenti az Úrral való együttlétet, hanem ő készít olyan alkalmat is, amikor közösségben lehetünk vele és egymással is. Például ilyen áldott idők azok a csendes hetek, amikor ki tudunk kapcsolódni, olyan értelemben is, hogy felüdülünk, a testünk felüdül, de ugyanakkor bekapcsolódunk abba a közösségbe, ami a Jézussal való együttlétet jelenti, amikor erősödünk a hitünkben, növekedünk az ővele való kapcsolatban, és ebbe kóstoltak bele tulajdonképpen az első tanítványok is, amikor Jézus szálláshelyére elmentek, és olyan jó lenne, hogyha végre mi is igazán bele tudnánk kapcsolódni a Jézussal való közösségbe, belekóstolni, és ha egyszer megízleltük, akkor mindig is vágyódni fogunk erre. Mindig is ott lesz a szívünkben a vágy, hogy újra és újra együtt lehessünk vele. Keresztelő János tanítványai úgy döntöttek, hogy Jézust fogják követni. Később azután ők maguk is hallották a Jézus hívását, kövess engem. Amikor Jézus szólította fel őket, akkor képesek voltak még a munkájukat is otthagyni, a halászhálót is otthagyni, hogy kövessék Jézust, hogy vele járhassanak, hogy áldást nyerhessenek tőle. Sokat hallhatták azután a Jézus tanításait, láthatták a csodáit, tapasztalhatták, mit jelent Jézussal lenni, és vágyottak is mindig arra, hogy vele maradhassanak. Volt olyan is, hogy Jézus a tanítványait felvitte egy magas hegyre, és ott beleláthattak az ő dicsőségébe, amikor elváltozott, fényes fehérré vált a ruhája, és ott volt vele Mózes és Illés. Láthatták az ő mennyei atyával való kapcsolatát, amikor hallották az atya hangját, ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Megérthették, hogy ők csak ugyanaz Isten fiával lehetnek együtt. Máskor meg elvitte őket egy lakatlan helyre, vagy ismét máskor egy hajóba szálltak, és a tenger viharai között élhették át, mit jelent a Jézus közelsége, amikor megmentette őket a tenger hullámaitól, és megmutatta az irántuk való szeretetét. És Jézus nem csak az akkori tanítványait vitte különböző helyekre, hanem bennünket is úgy vezet, mint ahogy a pásztor a juhait vezeti, olykor pusztaságon át, vagy a halál árnyékának völgyén keresztül, de a pásztor ott jár előttünk. Ha mi is készek vagyunk őt követni, akkor mindig láthatjuk, hogy ő előttünk jár. És nekünk is jó Jézussal együtt lennünk, de nem azért, mert akkor kevesebb lesz a baj, a próba, a nehézség, hanem azért, mert ő vele erőt kapunk a próbák leküzdéséhez, a kísértések közötti győzelmekhez. Ő vele Jézussal győzhetünk. Tudnunk kell azt is, hogy egyedül Jézus az, aki minket célba tud juttatni, aki el tud vinni az ő mennyei atyához bennünket, az örök életre, az üdvösségre, az ő országába. Egyedül Jézus ismeri vagy tudja ezt az utat, sőt, ő maga az út. Így mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Tehát Jézus arra hív minket, hogy kövessük őt, menjünk vele, ahogy felszólít minket, jöjjetek utánam. És ha hallgatunk rá, akkor ő vezetni fog minket az élet viharaiban, a hétköznapokban, az Istentől rendelt úton, a keskeny úton, amely az életre visz bennünket. Eddig a Jézus felszólító mondatának az első részéről szóltam, hogy jöjjetek utánam. Majd így folytatja Jézus a mondatát, és én emberhalászokká teszlek titeket. Mit jelent az emberhalászat? Azt jelenti, hogy embereket gyűjtünk Jézus Krisztus számára. Amikor a halászok kivetették a hálójukat, a kerítőhálójukat, két okból tehették ezt. Az egyik azért, hogy a halakat kifogják, aztán elpusztítsák, megsüssék, elfogyasszák. De volt egy másik lehetőség is, amikor a halakat át kellett egy jobb helyre vinni, kimenteni abból a helyből, ahol pusztulás várt volna rájuk, és egy másik tóba, amelyiknek élhetőbb volt a vize, átjuttatni őket. Az emberhalászat ez az utóbbit jelenti, amikor az életre, az örök életre gyűjtjük az embereket Jézus Krisztus számára. Jézus azt mondja, hogy aki őt követi, azt ő emberhalásszá teszi, alkalmassá teszi arra, hogy másokat Jézushoz odavezessen. A felolvasott történetben több példát is láthatunk erre. Mindjárt keresztelő János, aki odavitte Jézushoz a tanítványait, és kész volt átadni őket, sőt, örült neki, hiszen keresztelő János a Jézus útkészítője volt. Ő Jézust akarta szolgálni azzal is, hogy felkészítette már az ő tanítványait arra, hogy Jézushoz menjenek. Maga keresztelő János is egy ilyen emberhalász lehetett már. Azután András, amikor elkezdte Jézust követni, szólt a testvérének, Simonnak, hogy megtaláltuk a messiást. És Simon megértette a hívást, odament Jézushoz. Jézus pedig új nevet adott neki, azt mondta, hogy mostantól Kéfás lesz a neved, Ez a képás azt jelenti, hogy kőszikla, görögül úgy hangzik, hogy Petros, ebből van a Péter név. Tehát a Péter nevet Jézus adta Simonnak, és Jézus látta benne már akkor, hogy az ő ingatag jelleme kősziklává biztossá fog válni, hogyha Jézust követi és neki engedelmeskedik. Már működött az emberhalászat. Azután másnap, amikor Galileába indultak, akkor Jézus megszólította Fülöpöt, és ezt mondta neki, hogy kövess engem. Azt írja a Biblia, hogy Fülöp ugyanabból a városból származott, Betsaidából, ahonnan Péter és András, és hogy örülhettek ők annak, hogy az ő falujukból, vagy városkájukból, az ő földjük is kapcsolódik a Jézus követéséhez, és együtt folytathatják az útjukat. Fülöp is most már Jézussal tartott, Jézust követte. De ő sem állt meg itt, hanem megszólította egyik ismerősét, Natanaelt, és őt hívta Jézushoz. Natanaelről itt a többi evangéliumban, a Máténál, Márknál, Lukásnál nem olvasunk. Azt mondják a Biblia tudósai, hogy ő igencsak azonos lehet Bertalannal, akit mindig a névsorban Fülöp után olvashatunk, és így a Fülöp hívására ő volt az, aki Jézus tanítványa lett. Olyan nagy bátorítás van ebben a rövid leírásban, ahogy Fülöp odavetette Natanaelt Jézushoz. Először megpróbálta a saját érveivel meggyőzni őt, és nem sikerült. Pedig mennyi mindent el tudott mondani már Jézusról. Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, akiről a próféták is írtak, Jézust, a József fiát, aki Názaretből származik. Mennyi mindent tudott már Jézusról. És ez mégis kevés volt arra, hogy Natanael higgyen Jézusban. Elképzelhető, hogy Natanael ismerte Mikeás proféciáját, hogy Betlehemből kell származnia a Messiásnak. Fülöp meg itt Názáretről beszélt, és azt is megnevezte, hogy József fia Jézus, tehát még akár ismerhette is Józsefet, mert ő nem messze Kánában lakott, nem messze Názárettől. De ahogyan ismerte az ottani viszonyokat, meg is volt a véleménye Názáretről. Lesújtó volt a válasza. Származhat-e valami jó Názáretből? Úgy látszik, hogy már abban az időben is tudtak csípős megjegyzést tenni a szomszéd falura, vagy a szomszéd településre. Már ilyen előítélettel volt Natanael Názáretről. És amikor Fülöp az ő elméleti tudását kevésnek érezte, már nem tudott mit mondani, akkor ennyit mondott, hogy jöjj és lásd meg. A többit rábízta Jézusra, és jól tette, hogy így döntött. Mert innentől kezdve Jézus ébresztette a hitet Natanael szívében. Egy perc sem telt el, és az előbb még kételkedő Natanael így szólt, Mester, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Megnyílt a lelki szeme, sokkal többnek látta Jézust, mint amilyennek korábban akár csak képzelni ismerte volna. És két nap sem telt el, már is Jézusnak öt vagy hat követője lett, azért mondom, hogy öt vagy hat, mert nem tudjuk, hogy János testvére, Jakab, mikor csatlakozott hozzájuk. Ahogy az emberhalászat működik, akik Jézust követik és beállnak ebbe, már is meg lesz ennek az eredménye, a csodálatos folytatása. Ha mi is Jézust követjük, akkor bennünk is felelősség ébred mások iránt. Ezt a felelősséget Isten szent lelke ébreszti a lelkünkben. Egyszer csak késztetést érzünk arra, hogy odavedessük Jézushoz azokat, akiket mi szeretünk, odavigyük a családunkat, odavigyük hozzá gyermekeinket, unokáinkat, vagy odavigyük barátainkat, munkatársainkat, kedves ismerőseinket. És eközben nem egyszer átéljük mi is azt a csalódást, amit Fülöp, hogy én hiába tettem bizonyságot, hiába beszéltem Jézusról, hiába próbáltam győzködni őt, nem sikerül az emberhalászat. És aztán milyen könnyen elkeseredünk, majdhogy nem, fel is adjuk a további próbálkozásokat. Egyszer egy istentisztelet végén, amikor az igehirdető a kijáratnál sorban elköszönt mindenkitől, egy idősebb asszonytól is megkérdezte, hogy hogy van, és ő azt válaszolta, hogy köszönöm, én jól vagyok, csak azért vagyok csalódott, mert az unokámat nem sikerült még Jézushoz vezetnem, pedig minden nap beszélek róla neki. És az igehirdető csendesen ennyit mondott, jól teszi, de beszéljen Jézusnak is legalább annyit az unokájáról, mint amennyit az unokájának beszél Jézusról. Vagyis vigye őt imádságban Jézushoz. Hát Fülöp azt tette, hogy Jézushoz vitte, Jézushoz vedette Natanaelt szó szerint, mi ugyanezt imádságban tehetjük meg. Beszéljünk Jézusnak azokról az emberekről, akik olyan nehezen mozdulnak, akik felé próbálkozunk bizonyságot tenni, beszéljünk sokat Jézusnak róluk, többet imádkozzunk értük. Közben persze hívogassuk őket továbbra is, és ne essünk kétségbe, ha ez nehezen működik. Akkor sem kell kétségbe esnünk, ha a beszélgetéseink során azt érezzük, hogy kevés a bibliai tudásunk, hiszen mi nem végeztünk teológiát, nem végeztünk olyan iskolákat, ahol ennek a szakmai részét is ismerhetnénk. Sokszor az is elég, hogyha elhívjuk az illetőt az istentiszteletre, evangelizációra, vagy kezébe adunk egy írást, ami jól, tömören megfogalmazza a lényeget, hogy hogyan lehetünk Jézus követői. De ne az legyen a célunk, hogy arról győzködjük, hogy nekünk van igazunk és mi látjuk jól, hanem bízzuk őt Jézusra, arra a Jézusra, aki minket is megbízott, és aki minket is emberhalásszá tud tenni. Mert az eredmény nem a mi ügyességünkön múlik csupán, hanem sokkal inkább azon, hogy mi mennyire tudunk Jézusra hagyatkozni, és mennyire tudunk kitartóan másokért imádkozni. Hogy is szólt a Jézus mondata? Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Hangzott a kérdés, mit kerestek? Mit keresek én Jézus közelében? Szeretném érezni, élvezni az ő közelségét és áldását. De ő engem is áldássá akar tenni mások felé. Van ez az énekünk, hogy tégy Uram engem áldássá, oly sok a bús élet. Halljuk meg hát a Jézus hívását, és ezt a hívást adjuk tovább másoknak is, és engedjük, hogy Jézus minket is használni tudjon az emberhalászatban, az ő munkájában. Engedjük, hogy ő lelke által bennünk is munkálkodjék. Ezt mondja Jézus, jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Így legyen. Amen. Válaszképpen az elhangzott igére a Krisztusat énekem című énekeskönyv 642. énekének a harmadik versét énekeljük. A 642. ének harmadik verse így kezdődik. Ó, téged szeretni, Jézus, a szívem boldog joga. Helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Drága megváltó Jézus Krisztusunk, olyan jó, hogy szerethetünk és követhetünk téged a menny felé haladva, és a veled töltött idő, ahogy énekeltük, az áldott megpihenés. Erre hívtál bennünket, és arra, hogy ezt a hívást másoknak is adjuk tovább. Tégy minket erre alkalmasokká, és könyörülj, hogy mi magunk is ilyen felelősséget érezzünk mindazok iránt, akiket ránk bíztál. Szeretteinket, családtagjainkat, ismerőseinket, ha tudjuk odavetni hozzád. Olyan jó, hogy nem csak a magunk ügye ez, hanem te magad, Urunk, végzed a te lelked munkáját azoknak a szívében is, akik olyan nehezen mozdulnak. Mi is milyen nehezen indultunk el annak idején, amikor hallottuk a te hívásodat, de köszönjük, hogy igent mondhattunk rá, és napról napra egyre jobban megismerhetünk téged. Imádkozunk azokért, akik még nem találtak meg, hogy indíts a szívükben olyan vágyakozást, hogy ne nyugodjanak addig, amíg meg nem találnak téged. Imádkozunk azokért, akik az élet nagy harcait vívják, és eközben hozzád kiáltanak segítségért. Adj nekik győzelmet a kísértések között, adj nekik szeretetet, örömet és békességet a szívükbe. És imádkozunk a házas párokért, most, amikor a házasság hete kezdődik, azt láthatjuk, hogy sok házaspár életében nagyon nehéz megtartani a szeretet és hűség kötelékét. Urunk, Te magad tölts be a szívüket, lelküket, érzéseiket. Add meg, hogy hozzád közel kerüljenek, és akkor egymáshoz is közel maradnak. Most, amikor a kísértő annyira megpróbálja szétzilálni a családokat, Te meg tudod menteni, Urunk. Köszönjük, hogy ezt is elmondhatjuk neked, és kérhetjük a Te segítségedet. Imádkozunk a betegekért, a szenvedőkért, a járványban megfertőzöttekért, és imádkozunk azokért, akik minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy meggyógyuljanak. Urunk, könyörű, hogy legyen bennük kitartás akkor, amikor már belefáradnak és már belefásulnának ebbe az embert próbáló feladatba. És add meg, hogy amikor kikerülünk ebből a járványos időből, akkor ne ugyanolyanok maradjunk, mint előtte voltunk, hanem ez az időszak is hadd vigyen minket egészen közel hozzád. Imádkozunk a mi gyülekezetünk minden tagjáért, azokért is, akik már el tudtak jönni erre az Isten tiszteletre, és azokért is, akik még nem mernek elindulni. De köszönjük, Urunk, hogy Te mindnyájunkat kész vagy a Te utadon vinni, vezetni, és elkészítetted számunkra azt a megígért célt, hogy mindörökre nálad lehessünk. Hallgass meg a mi imádságunkat, azt is, amit csendben mondunk el előtted. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy mindaz az információ, ami fontos lehet számunkra, a gyülekezet internetes honlapján is megtalálható, a patyiref.hu oldalon, tehát a Pátyi Református oldalon. Ma este 7 órai kezdettel imaórát tartunk online formában. Kedden este 7 órakor presbiteri bibliaóra lesz, ugyancsak online formában. Minden hétközi alkalom egyébként online. Így a csütörtök este 6 órakor kezdődő bibliaóránk, a péntek délelőtti mamakör, és a péntek este 6 órakor kezdődő ifjúsági bibliaóra is. A péntek este 7 órakor kezdődő női kör bibliaórai alkalma már személyes részvétel lesz megtartva. Erre szeretettel várjuk az érdeklődő női egyháztagjainkat. Hirdetem azt is, hogy holnaphoz 2 hétre kezdődik az evangelizációs hetünk. Ez esténként 6 órai kezdettel itt a templomban lesz megtartva. Igét hirdet Literáti Zoltán érdligeti lelkipásztor. Készüljünk erre is imádságos szívvel. Gyülekezetünk pénztárában elkülönítettünk egy összeget arra, hogy a járványhelyzet miatt bajba jutottakon segíteni tudjunk. Úgy nevezzük ezt így magunk között, hogy diakóniai alap, tulajdonképpen egy elkülönített összeg arra, hogy gyakorolni tudjuk azt, amit az első keresztény gyülekezetben is végeztek, hogy felkarolták a szegényt és a szűkölködőt. Én azt kérem a testvérektől, hogy ha tudunk olyan valakiről, hogy a járványügyi helyzetben elveszítette a munkáját, vagy olyan mértékű anyagi veszteség érte, hogy segítségre szorul, jelezzék felénk, és mi a diszkréció megtartása mellett próbálunk rajta segíteni, hogy ne legyen közöttünk, aki emiatt rosszabb helyzetbe kerülne. Tartozunk annyival egymásnak, hogy felkaroljuk azokat, akik bajban vannak. Hirdetem, hogy a választói névjegyzék közszemlén van a kijáratnál. Ebbe bele kell vennünk azokat, akik meg vannak keresztelve, akik konfirmáltak, 18. életévüket betöltötték, és akik olyan református egyháztagjaink, akik az egyház anyagi terheinek hordozásában kiveszik a részüket. Ha valaki azért nincs benne ebben a névjegyzékben, mert elmaradt az egyházi járulék befizetésével, pótolhatja úgy, hogy mi is szívesen pótoljuk a nevének a kimaradását. Együtt legyünk ebben is, hogy egymás terhét hordozni tudjuk. Meg lehet tekinteni, és ha valaki olyat vesz észre benne, hogy tévedésből maradt ki a neve, vagy ismerősének a neve, szóljon nyugodtan, és kiigazítjuk. Az imádságba belefoglaltam, hogy most a házasság hete van, amelyik a mai nappal kezdődik. Nagyon sok olyan online lehetőség van arra, hogy ennek a programjába bekapcsolódjunk. Erről egy levelet fogunk kiküldeni a gyülekezetnek. Idősebbek számára is, és idősebb házaspárok számára is sok megerősítő gondolatot olvashatunk, hallgathatunk majd ebben. Érdemes az Úrral rendezni így is a kapcsolatainkat. Az iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő, erősítő kiadványok kaphatók az Isten tisztelet végén. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekünk a 397. ének első verse. A 397. ének első verse így kezdődik: Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed. Az okosok fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok mindörökké. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, üdvözítő Jézusunknak ismeretében. Övé legyen a dicsőség mind most, mind örökkön örökké. Amen.